25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
A budai vár oroszlános udvarában ünnepélyes katonai ceremónia keretében Sulyog Tamás köztársasági elnök fogadta Xi Jinping kínai államfőt. Az eseményen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök is. A plenáris találkozón a kínai elnök kijelentette, a két ország közötti együttműködés alapja a kölcsönös tisztelet és bizalom. Egy magyar közmondást is idézett, miszerint bajban ismerszik meg az igaz barát. Sulyog Tamás ezzel kapcsolatban felidézte Magyarország alaptörvényét, amely kimondja, tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ összes nemzetével. Hazánk a kelet-nyugati együttműködésben nem veszélyt, hanem lehetőséget lát, ezért Magyarország továbbra is kész arra, hogy hidat képezzen kelet és nyugat között, tette hozzá. Ismertették, hogy a gazdasági kapcsolatok erősödésének gyakorlati megvalósulása a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítése, és az, hogy hamarosan 7 kínai nagyvárosba indul közvetlen légijárat Budapestről, továbbá hazánk kezdeményezettje lett Kína vízummentességi programjának. Magyarország fontos lépéseket tett a zöld elektromos autóipari átállás területén, melynek további lendületet ad, hogy a kínai BYD, a világ legnagyobb elektromos autógyártója, az első európai autógyárát Szegeden hozza létre. A CATL 3000 milliárd forint értékű debreceni befektetése pedig hazánk történetének eddigi legnagyobb zöldmezős beruházása. A hivatalos látogatás végén a kínai államfő meghívta a magyar köztársasági elnököt Pekingbe, a meghívást Sulyog Tamás elfogadta. A szükséges engedélyek birtokában az építési munkálatok Szegeden megindultak, és zajlik az infrastruktúra kiépítése is, így jövőre már legurulhatnak az első BYD modellek a szegedi gyár gyártó szalagjairól, közölt a külgazdaság és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter tudatta, hazánk európai gazdasági súlyát nagy mértékben növeli, hogy a BYD az autóbuszgyára után az első európai elektromos autógyárát is idehozza, emellett az együttműködés további kiterjesztéséről is egyeztetnek. A NATO ukrajnai missziója fegyverek szállítását és katonai kiképzést jelent, a következő 5 évben is harcokra számítanak, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a kabinet továbbra is úgy véli, nem lesz megoldása a konfliktusnak a csatatéren, ahol már 800 ezer ember vesztette életét. Gulyás Gergely hozzátette, egyébként az Észak-Atlanti Szövetség lojális partnerei vagyunk, tartjuk a védelmi kiadások GDP arányos szintjét is. A kínai elnök budapesti látogatásával kapcsolatban közölte, elsősorban gazdasági jelentősége van a találkozónak. Még 20 éve messzele volt maradva Kína az Európai Unióhoz képest, addig ma már magasabb a gazdasági teljesítménye. Magyarország a nemzetközi kapcsolatokban a konnektivitás elvét vallja, hangzott el. Gulyás Gergely elmondta, sikerült letörni a háborús inflációt, 3,6%-ra zuhant az vissza márciusra. 2024 a növekedés újraindításának az éve, és ezt az első negyedéves adatok alátámasztják, tette hozzá. A magyar növekedés az uniós éllovasok közé tesz minket, 2025-ben a 4,1%-os GDP bővülés is reális lehet. 63 milliárd 400 millió forintot fordít a kormány a kórházak adósságrendezésére, de idén még szükség lesz egy hasonló döntése, fogalmazott. A kórházi várakozás idő az utóbbi időszakban jelentősen csökkent, de a cél, hogy a kormány további javulást tudjon elérni, mondta el. Magyarország kész hozzájárulni minden olyan kezdeményezéshez és erőfeszítéshez, amely elvezet a békéhez. Erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök, amikor tegnap telefonon egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Az ukrán elnök az ex-közösségi portálon azt írta, meghívta a magyar kormányfőt a jövő hónapban Svájcban rendezendő békecsúcs találkozóra. A kormányinfón elhangzott, Orbán Viktor meggondolja a részvételt, bár sok értelme nincs egy olyan csúcsnak, ahol Oroszország nem lesz ott. Szó volt arról is, hogy a kisebbségi jogok 2015 előtti állapotának helyreállítását akarja Budapest elérni Kijevnél, amíg ez nem történik meg, addig nem lehet szó Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról. A már befogadott CSOK plusz kölcsönkérelmek összege meghaladja 83 milliárd forintot, közölte a kormány szóvivő a kormányinfón. Vitályos Eszter elmondta, több mint 3100 család érdeklődött már a termék iránt, és az egy igénylőre jutó átlagos kölcsönösszeg 26 millió forint. Ez majdnem kétszerese a korábbi CSOK-nak. Az abortuszhoz való jog melletti tüntetők tiltakozása szakította meg a Rómában zajló születési konferenciát, amelyen Eugenia Racsella családügyi miniszter sem tudta elmondani beszédét. A tiltakozók táblákat tartottak magasba, én döntök felirattal. A találkozó idén a Létezni több fiatal, több jövő címet kapta. A konferencia eddigi minden kiadásán részt vett Ferenc pápa is, aki holnap szólal fel a találkozón. Végül az időjárásról, holnap is sokat süt a nap, de gomoly felhők képződnek, legfeljebb néhány helyen fordulhat elő futó zápor, többfelé élénk lesz a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 7-8, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4 plusz 1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Gaudete. Mozaikok a kispapok életéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A Gaudete műsorát hallgatják. Májusba érkezve azt tapasztaljuk, hogy kivirult a természet, nem véletlen tehát, hogy az egyik egyházi énekünk is Máriának ajánlja ezt a hónapot, mint a legszebbet. A Mária tiszteletnek szenteljük tehát különös módon is ezt a hónapot, amely a katolikus vallásosság sajátos eleme. Erről, illetve az aktualitásokról is beszélgetünk Trunkó Ferdinánd elsőéves kispappal mai adásunkban. Szeretettel köszöntelek, Nándi.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a hallgatókat, szervusz Máté.
Mit jelent neked a Mária tisztelet?
Ha jobban belegondolom, akkor a Mária tisztelet már számomra elég kiskorom óta sokat jelent. Talán azzal kezdődött el, mint amit szerintem nagyon sokunk számára szintén a nagymamámtól eredt ez a Mária tisztelet. Ő volt az, aki megismertetett engem akár a Most segíts meg el, vagy akár a rózsafüzér imádkozásával. Netán, amikor ő imádkozta, akkor lehet, hogy egy picit kötelező módon is, de ott kellett mellette ülni, és nekem is egy tizedet legalább elmondani, amit lehet, hogy akkor még úgy fogtam fel, hogy ez egy nyűg vagy rossz, de mára már teljesen más erről a módom, és nagyon hálás vagyok ezért a nagymamámnak. Valahogy itt kezdődött el bennem a Mária tisztelet. Mindig fontos volt számomra a szűzanya, hisz egy mennyei közben járó, mennyei édesanyát láttam mindig benne. A szentektől is nagy példát tudtunk venni, és én is nagy példát tudok venni arról, hogy milyen a helyes Mária tisztelet. Akár itt gondolva a második Szent János Pál pápára, akitől leginkább a Mária tisztelettel meg tudtam ismerkedni.
Örülök, hogy a nagymamádat említetted, emlékszem én is. Különösen már az élete vége fele, addig is, hogy apukám elbeszéléseiből, mikor kerékpárral ment a tanyára, akkor is az ujjain számolgatta, hogy fogta a bicikli kormányt, a rózsafűzért, hogy éppen hol tart, de én is már arra emlékszem, amikor egyre többet látogattam élete vége felé, és szinte mindig, amikor rányítottam az ajtót, mindig a rózsafűzér imádkozásban találtam meg őt, illetve nyilván, hogy most nem október van, ugye a másik nagy Mária tisztelő hónapunk ugye az október, most a májusi litániák kapcsán is ugye eszembe jut az ő alakja, illetve maguk a litániák, amik nagyon a szívemhez nőttek meg egészen kicsi koromtól, ugye mindig a szentmisék előtt megvoltak a templomban, sőt, fáklyás körmenet is volt, emlékszem, hogy milyen nagy öröm volt az, mikor kisminisztránsként tudtam azt, hogy mikor kell fölpattanni, menni, gyújtogatni a gyertyákat, osztani a híveknek, és énekeltük, hogy Ave, Ave, Ave Maria, és akkor körbe mentünk a templomon belül.
Ezzel kapcsolatban nekem is nagyon szép élményeim vannak, akár azzal kapcsolatban, hogy 2017-ben egy tőlünk nem messze lévő településen, Szent Márián, aminek a falu neve is Szent Mária, így a Mária tisztelet ott tényleg az emberekben is egy fajta nagy mélységnek örvendett. Így 2017-től ugye a fatimai jelenések 100. évfordulójától kezdve ott fatimai imanapok sorozatát tartották egészen, még mai napig is tart ez az ima sorozat. Nekem is nagyon mindig ebben tudtam legjobban elmélyülni a hónap 13-án, amikor menni kellett, már mindig egy kicsit így örömbe öltöztettem a szívem, hogy tényleg egy imádságos napnak nézünk elébe, és igen, ott nekem is voltak mindig ilyen tapasztalataim, amiket te elmondtál, akár ezek a gyertyagyújtogatások, akár a fáklyás körmenetek, a 13. fáklyás körmenetek, akár ez a rózsafüzér imádkozás, bármi, és akkor itt is nagyon el tudott mélyülni bennem a Mária tisztelet, legfőképpen itt.
Említetted ezt a települést, eszembe jutott ennek kapcsán, hogy a Felvidékről származol. Ahogy utaztam északfele Magyarországról, akár hogyha Nógrádból hagytam el az országot, és úgy mentem Felvidék Lengyelország irányába, de volt már úgy is, hogy Kassa fele mentem, mindig arra lettem figyelmes, hogy Felvidéki, de már főleg talán a lengyel házaknak a homlokzatán van egy kis miedés, illetve kis Mária szobor ugye fülkében, Mennyire jellemző ez szerinted még most akár a felvidéki, illetve szlovákiai családok életében, vagy talán jobban inkább már csak a lengyelekre vonatkoztatható a Mária tisztelet, illetve talán még náluk jobban jelen van. Hogy látod ezt?
Mindenféleképpen szerintem a lengyelekben, a lengyel népben ott van ez a Mária tisztelet, akár a Csenszóvai Szűzanyának a tisztelete miatt, ami úgy nagyon mélyen beleégett a lengyel népbe. Ez igazából jelen van a szlovákokban is valamilyen szinten. Ugye a szlovákoknak is van búcsújáró helye, magyarul Sasvár, szlovákul Sáskinnak hívják, ahol minden évben elég nagy búcsú szokott lenni, és lényegében ez is egy Mária kegyhelynek számít. Amikor a pápa meglátogatta Szlovákiát, oda is ellátogatott, és ott tartotta a záró misét is Szlovákia látogatásakor. Igazából a szlovák családokban, vagy akár a felvidéki családokban szintén szerintem jelen van valamilyen szinten a Mária tisztelet, főleg azokban a családokban, ahol a nagyszülők is ott élnek a fiatalabb generációval. Én a saját családomtól meg tudtam tanulni ezt a Mária tiszteletet, és amit én láttam, hogy nálunk akár már több generációra visszavezethetőleg is nagy volt a Mária tisztelet, akár csak annyival is, hogy a templomi rózsafüzér ima csoportban mindig szerves része volt a mi családunk, de akár itt el tudjuk mondani akár azt is, hogy akár az én településemben 100 tagú volt mindig a rózsafüzér csoport, vagy akár a környező falvakban is ez egy olyan tiszteletnek tudott törvenni, hogy ez nem hiányzott, hogy akár csak az is, hogy a Szent Misék előtt egy Mária ima, egy rózsafüzér, vagy a májusi hónapokban a Lorettói litánia elimádkozása, ez mindig ott volt az embereknek a köztudatában.
Említetted Sasvárt, akkor a kegyhelyek kapcsán menjünk tovább. Mikor és hol voltál eddig életedben Mária kegyhelyeken, illetve hol volt a legjobb élményed?
Ahogy már szó volt róla, felvidéki vagyok, tehát a legközelebbi kegyhely számunkra Mária Pócs, az igazából egy körülbelül 80 kilométerre van tőlünk, tehát én azt el tudom mondani, hogy akár a családommal, barátaimmal, hogyha éppen időnk volt, akkor el tudtunk oda mindig menni egyet imádkozni, hogy akár egy Szent Jónásra, vagy hogyha esetleg egy hosszabb út után jöttünk haza, akkor még be is mentünk Mária Pócsra, hiszen arra is meg lehetett tenni az utat hazafele. Számomra mindig ez egy nagyon kedves kegyhely volt, ahova mindig el tudtam menni. Emlékszem, hogy a felvételim napja után is, mikor hazamentem, akkor úgy mentem haza, hogy megálltam a kegytemplomba Mária Pócson, és hálát adtam a Szűzanyának. Ez egy nagyon kedves emlék volt nekem, és igazából sokszor volt úgy, hogy szerettem csak akár egyedül, akár a barátaimmal, akár a családommal oda elmenni. Tehát nekem mindig ez volt a legközelebb és a legkedvesebb Mária kegyhely, ahol voltam. De igazából voltam már Mátra Verebélyi Szentkúton is. Ott nem annyira sokszor, azt hiszem, hogy 3 alkalommal tudok megszámolni, ahányszor ott voltam. A tavalyi alkalom ugye egy búcsú alkalma, a Nagy Boldogasszony búcsúra voltam ott, és még 2 különböző alkalom. Igazából ez az a 2 Mária kegyhely, ahol voltam, legtöbbször voltam. Talán azért is, mert ezek vannak hozzánk a legközelebb, vagy éppen útba estek, vagy valamilyen jelentősége volt, amiért lelki szempontból ezeket fellátogattam, de mindig szerettem volna több kegyhelyre elmenni, amik már nagyon terve vannak, akár a barátaimmal közösen is, úgyhogy terve van még azért.
Csenszóvában azért voltál? Lengyelországban.
Persze, Csenszóvában voltam már, viszont nem zarándoklat keretében voltam ott, nem így zarándok csoporttal, hanem igazából a nagyszüleimmel voltam még Csenszóvában, egy tátrai utazást terveztünk be, és aztán így eldöntöttük, hogy hát egy kicsit nagy kitérő, de belefér. És igazából ezért nagyon hálás vagyok nekik. Egyszer voltam még csak Csenszóvában kiskoromban, annyira már nem is emlékszek ott mindenre, hogy mi hogy volt, de el tudom mondani azt is, igen, hogy Csenszóvában is voltam. Így a barátaimmal most az utóbbi hetekben próbáljuk a nyári programjainkat összetervezni, és hogy mindenkinek pont azok a napok passzoljanak, és hát valaki szabadságot vesz ki, valaki éppen a szabad idejét osztja be, és így megbeszéltük, hogy mindenféleképpen el akarunk ezen a nyáron is menni egy Mária kegyhelyre. Szeretnénk Franciaországba menni, mivel hogy megállapítottuk, hogy egyikünk se volt még Franciaországban, ezért Lourdesba mindenféleképpen szeretnénk a nyáron elzarándokolni a barátaimmal közösen, ha ez sikerül.
Jó Isten, engedje meg! Máriának melyik tulajdonsága az, amelyiket a legjobban szeretnél magadban felépíteni, illetve melyik az, amelyik most leginkább hiányzik szerinted a társadalomból, mit kellene a társadalomnak, az emberiségnek Mária jó tulajdonságai közül magáivá tenni.
Ami szerintem nekem is a társadalomnak is fontos lenne elsajátítania és elmélyíteni az életben minden embernek, az a Mária legyenje, amit az angyal üdvözletkor mondott, a legyen nekem a te égét szerint. Szerintem nagyon fontos az, hogy Isten hívására mindig ki tudjuk mondani azt az igent, mindig ki tudjuk mondani azt Istennek, hogy legyen velem a te égét szerint, Uram, hogy történjen úgy, ahogy te akarod, hiszen Isten tudja a legjobban, hogy nekünk mire van szükségünk az életünk során. Nagyon sokszor ez megrémíti az embereket, hogy valami arra kell kimondani az igent, ami még nem ismerjük, ami még talán előttünk ismeretlen, félelmetes, de hogyha belegondolunk jobban, akkor Mária előtt is ez az út, amire ő kimondta akkor az igent, akkor Mária előtt is ismeretlen volt, és kimerte mondani ezt az igent. Tehát, hogy szerintem ez az, amit legjobban meg kellene tapasztalunk is, el kellene sajátítanunk Máriától.
Akkor neked is személy szerint ez tetszik a legjobban, hogy te is tudjál igent mondani, még akkor is, ha nem látod a pontos jeleket az Isten részéről.
Igen, igen.
És van-e kedvenc Máriás imádságod, esetleg rózsafűzér, ugye a májusi litániát most ugye különösképpen említhetjük, vagy rövidebbek közül esetleg az oltalmad alá futunk, vagy a szűzszülője Istennek, vagy bármilyen más Máriás ájtatosság imádság van-e, ami különösen kedves számodra?
Az interjú elején is említettem, a rózsafűzér nagyon közel áll hozzám, akár már csak azért is, mert a nagymamámtól tanultam ezt meg. És hát úgy ez a mindennapjainkban is ott tudott maradni, nem csak nekem szerintem, hanem minden embernek a rózsafűzér ima, ez egy nagyon erős ima, amit én szeretek elmondani akár minden nap, már csak azért is, mert ilyenkor a szűzanya közben járása Jézus által legjobban meg tud valósulni az életemben. Vagy akár a Most segíts meg Mária, amit szerintem a legtöbb iskolás vagy velem egykorú fiatal ezt az imát nagyon jól ismeri. Nagyon sokat gyakoroltam ezt az imát minden nagyobb iskolai megmérettetés, vizsgák, érettségi vagy akár témazárók előtt.
Május első napjának estéjén visszaemlékezhetünk, ünnepélyes keretek között zajlott mi nálunk szemináriumban a májusi litánia, illetve utána a szeminárium felső kertjében kötetlenebb módon folytattuk az estét, sütögetéssel, lazább formában jól éreztük magunkat. Ehhez természetesen elő kellett készülni, rendeztük a felső kertet, ugye a felújítás, a szemináriumnak a felújítása miatt, 2-3 évig nem nagyon figyeltek oda a kertnek az ápolására, úgyhogy volt mit rendbe tenni, meg még igazándiból folyamatban is van. Ugye többek között a járda közökből szedegettük a füvet, készítettük az utat tulajdonképpen. Hogyha az imádságra gondolunk, akkor te hogyan készíted elő az imádságnak az útját? Nagyon szép az a felső kert, jó ott sétálni, már gyakorlom is még a itt-ott füves járdán a rózsafűzérnek a mondását. Te, hogyha bárhol imádkozol rózsafűzért, vagy bármilyen más imádságot, hogyan készíted elő az imádságnak az útját?
Legyen az akár kötött, akár kötetlen ima, én nagyon szeretek az imádság előtt elcsendesülni. Szeretem akár így felkészíteni a lelkemet arra, hogy most tényleg egy mély beszélgetésre készülök a jó Istennel. Nagyon sok ember számára a csend az rémisztő lehet, vagy ismeretlen lehet, de szerintem ezt merem ajánlani mindenkinek, hogy az ima előtt elcsendesülés az tényleg nagyon sokat tud adni lelkileg. Szeretem mind az ima elején, mind az ima után egy picit csendben maradni, és akár az ima után azért is, hogy hagyom, hogy a jó Isten is mondjon valamit. Ha már én beszéltem, akkor hagyom őt is egy picit szóhoz jutni, hogy ő mit üzen nekem, ő mi az, amit mondani akar. Így nagyon sok ima megtapasztalásom volt, akár abban is, hogy utána egy picit kinyitottam a Szentírás, és pont akkor, pont az a szentírási rész bukkant a szemem elé, ami pont jó volt, és hát hiszem, hogy ez nagyon fontos, és ez nagyon el tudja mélyíteni az emberi mai életét.
Andi, köszönöm szépen, hogy itt voltál is. Hát a közelgő vizsgaidőszakra való tekintettel is kérem Máriának közbenjárását, adható segítségét az életedre, vizsgáidra. Hasonló jókat kívánok hallgatóinknak is, és ne felejtsenek el imádkozni, ne felejtsenek el ilyenkor májusban, akár a templomi szertartások keretében is, májusi litánián részt venni, szentmiség előtt. Egyúttal megköszönjük hallgatóinak a figyelmét, észrevételeiket, meglátásaikat elküldhetik a gaudete.lghf@gmail.com címre, valamint várjuk észrevételeiket, meglátásaikat az EGRI Szeminárium Facebook oldalán. A mai alkalommal az Érseki Papnevelő Intézet első éves növendéke, Trunkó Ferdinánd volt műsorunk vendége. Adásunk visszahallgatható a szentistvánrádió.hu per hallgatás oldalon. A szerkesztő kollégák nevében is köszönjük figyelmüket. Műsorunk végén imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvát sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunkat szombaton 14 óra 5 perctől megismételjük.
Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Szolgává lett magát megalázva, bűneimért szenvedett. Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam, azt kiértem, adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogadd el szíven Csodálatos Isten, dicsőséges Bárány, fogadd el szívem imádatát.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Balogh Gyula gyöngyös felsővárosi plébános atya hivatás történetét ismerhetik meg. A riporter Papi Ildikó.
Gondviselés az, ami úgy... Eddig is így.
Hát reggelit tudném mesélni, vagy estig még a gondviselés, hogy segített hozzon. Tehát ott tényleg a gondviselés volt mögöttük. Akár a lelki programokról volt szó, akár milyen anyagi dolgokról. Meg ott nagy szerepe volt a szűzanyának. A Fatimai szűzanya is járt nálunk, az a vándor szűzanya. Azt mondtam szűzanyának, mivel nagy termünk volt, és ilyen lomtárnak használták. Hogyha 24 óra alatt, ha ő úgy gondolja, akkor segítsen. Nem a mit aranyozásra kell nekem most, hanem legyen egy összejöveteli helyünk. És közben munkálatok már elkezdődtek, és a szűzanya a szobrot elvitték, eltelt vagy 2-3 hét, amikor jön a vállalkozó, hogy kész van, atya, akkor számoljunk el. Központi fűtés, újra festés, minden. És azt mondja, hogy atya, a munkadíjért nem kérünk semmit. Ezt felajánljuk. Anyagárat fizessék ki, és mondom, mennyi? Azt mondta, hogy 320 ezer akkor. És a persejben annyi volt. Úgyhogy vannak ilyen meghallgatások.
Vannak csodák az ember életében. De. A te életedben sok ilyen csoda volt.
Hát, na, azért is hála jó Istennek.
Egy ilyen hosszú szolgálat után, amit így a szegények körében végeztél, jött egy olyan 14 éves időszak az életedben, ami talán segíthetett abban, hogy megmutasd a következő generációnak, a papság következő generációjának azt, hogy hogyan kell tettekre váltani a Jóistennek az igéjét. 14 éven keresztül a papképzésben vettél tevékenyen részt. Voltál
spirituális
kései hivatások szemináriumának a rektora.
Igen, az is benne volt, így jött össze 14 évig.
Meg az érseki papnevelő intézet rektora is voltál.
Igen.
Mit jelent számodra ez az időszak?
Tehát sok meglepetés történt az életemben az Isten részéről, tehát lehet, hogy érzékeltettem is akár a dispozíció révén, vagy egyéb révén, de ez is azok közé tartozott. Én sose készültem erre, igyekeztem jó lelki pásztor lenni, igyekeztem, ami talán összefügg a papneveléssel, hogy a lelki életemre mindig vigyáztam. Tehát ez is egy legnagyobb kihívás a mai napig is. Nyilván itt is van egy érdekes szituáció, most ahol vagyok, de azt jelenti, hogy nekem fontos volt az ima élet. Ezért lehet, hogy néha azt jelentette, hogy reggel 5 órakor keltem, hogy elmondjam a imádságot, mert 7-kor szentmise, utána már jön a program és egyéb is, és akkor annyi lehet, hogy délőtt nem lesz időm elmondani az imádságot, nem az egész nap itt, csak ami reggel szoktunk elmondani, de nekem az 5 órakor kezdődik, ma is 5-20-kor kezdődik. És ezért hálát adok a Istennek, hogy ebbe mindig nem a kísértés győzött, hogy hát most van dolgom és egyéb, hanem Zsolozsban, akkor azt mondtam, hogy általában 70%-ban megvolt mindig a papi életemben a külön elmékedés. Amit én tanítottam, majd később, hogy bejutottam a szemináriumba, vagy ott voltam, napi fél óra elmékedés, amit csak nekem üzen. Tehát nem az, hogy készülök a predikációra, skiccelek. Hát nyilván van mindig van mellettem egy feszni, ami esetleg ima közben jön. Akkor ugyanúgy benne volt az adoráció, a szentséglátogatás. Talán itt annak egy gyöngyszeme most, hogy minden kedden egész nap a szentségimádást vezettünk egy külön kápolnába. Részben a Eukarisztus Világkongresszus révén, és nagyon szépen vannak gyümölcse is már. És de mindig szerettem az Eukarisztikus Jézussal együttétet. Szentírásolvasás, lelkiolvasmány, ezek klasszikusak, tehát ezt tanítják a szemináriumban, hogy ez mennyire fontos a papi lelki életében. De annak azért adok hálát, hogy következetesen vittem tovább a papi életemben is. És innen jött az a lelki erő, hogy ha bemegyek, akkor nekem ebből kell átadni valamit majd. Vagy legalábbis van egy munícióm, amit a tapasztalatból hozom. Tehát én előtte 24 évig lelkipásztor voltam, és úgy mentem be a szemináriumba. Tehát volt káplános éveim, plebános éveim is, és ami egy óriási erőt adott, még szét volt pakolva a spirituszobába dobozok is, a lány meg a fiú fokolár meglátogatott Budapestről. Bejöttek is. Emlékszem, egy fokolárinó fiú, nem tudom, jártatok a spirituszobájába, de óriási kereszt volt a fogadószobába. És rám kérdez egyik fokolárinó férfi, hogy te figyelj, Zsüsszi, tudod, hogy miért vagy itt? Hát a kispapok nevelésében. Még azt mondja, hogy őt szerest. És rámutatott a keresztre. Na ez nem...
A lényeg
nem
benne volt.
Nem hallgatott el bennem a 14 év alatt se. Azért öröm volt, hogy valahol az ember úgy elfáradna, vagy éppen találkozott olyan kispapokkal, aki talán már nem is odavaló volt, vagy nem tudja mi az, hogy papi hivatás, és nem tudunk rajta segíteni. És ez adott erőt, hogy na, én szeressem, próbálkozzam vele. Na, ezek azok a pillanatok, amikor tényleg a megfeszített Jézus az, aki erőt adott, hogy lehet, hogy át kellett ölelnem ezt a kispapot, nem fizikális, hanem lélekbe, hogy nehezen érti meg, hogy így nem lesz boldog pap, hogy úgy tűnik, hogy kényszerként van itt a szemináriumban. Sok szép hivatás is, szóval is találkoztam, ami Jóisten érdeme. Ezt azt próbáltuk a kollégáimmal, prefektussal, amikor már nem spirituális voltam, Józsi atyával, Janó atyával, és utolsó évek, ami nagyon sokat jelentett számunkra, hogy mi hároman, mivel mi voltunk a felelősök elsősorban a kispapok nevelésért, hogy mit tudunk elkezdeni, amiből mi erőt meríthetünk. És akkor minden héten volt egy délelőttünk, egy fix délelőtt, azt hiszem szerda volt, hogy mi leültünk 10 órakor, telefont kikapcsoltuk, és 12-ig együtt voltunk. És nem az volt, hogy most kiértékeltük, hogy kivel van probléma. Ez a mindennapi dolog, hanem hogy vagyok én most Istennel? És ezt kicserítük hárman. És ebből született az is, hogy mit tehetnénk a jövő papságáért, elkezdtük a családokat látogatni, akik készültek be, hogy legyen egy képünk róluk. Hogy segítsük, hogy most ez a gyerek bekerül, mit tapasztaltunk, szülők, hogy állnak hozzá. És nagyon sokat merítettünk belőle, hogy talán könnyebben tudtuk kezelni a jelenkező hivatást is.
Külön kitérnék csak pár mondat erejéig a kései hivatások szemináriumára. És itt teszem föl inkább ezt a kérdést, hogy milyen előnyei lehetnek annak, hogyha valaki már stabil munkahely, több éves, tevőleges gyakorlat után dönt amellett, hogy ő a papi hivatást választja.
Hát nyilván megelőzte, nem egyszerűen felvételi, hanem találkoztunk vele, vagy én találkoztam mindenképpen, vagy meglátogattuk őket. Ez úgy született meg, hogy fölvetődött, hogy csökken a hivatás, és mondjuk 30 fölött is lehetnek olyanok, akikben mozog még a hivatás, mert találkoztunk az életben ilyenekkel, és most őket berakni a fiatalabbak közé, és ez a seregi érsekatyából született meg, hogy ő mondta ki az igen, nem mi találtuk ki. Ott az előjárók között voltak vélemények, de senki se mutatkozott, hogy ezt nem kéne, és akkor ott volt a vincések, elkészültek, érsekatya átvette, és ott alakítottuk ki számukra a képzést. Láttam benne fantáziát. Nyilván utána el kellett ezt engedni, mert utána visszamentem rektornak. Hát ebből kettő hivatásban van, tehát papként dolgozik, aki ott indult el, vagy ott oda jött be először is. Sok tapasztalatuk van, ami fölvetette ezt az ötletet, hogy őket az élet már megpróbálta. Van, aki tanárként jött oda, tehát foglalkozott az ifjúsággal is. És bármilyen élethelyzetből jöttek, tehát volt egy tapasztalatuk. Azt tapasztaltuk, hogy ők szeretnének. Az más, hogy nem mindegyik lett alkalmas végül is, az az együtt lakással derült ki.
Nem lehet az, hogy kiforrottabb? Nekem mindig az a véleményem, főleg a mai fiatalokat látva, hogy egy középiskola után 18-19 évesen annyira éretleneknek érzem én. A saját fiamat is látom, 21 éves. Hogy elindul egy úton, de vajon biztos-e az, hogy ő 20 év múlva is ezen az úton fog haladni, amire most rálépett?
Van benne.
Ugyanez lehet a papi hivatással. Hogy...
Hát nyilván az, hogy a hivatás megerősödjön bennük, foglalkozni kell velük. Tehát, hogy erősebb legyen a hivatás, mert nyilván sok minden új bennük. Van olyan is, ami akkor most nem tudom, oktatás, nem tudom, most nem látom annyira már, ott a szemnyelmi oktatást, hogy minden dolgot nem kellett volna nekik tanulni. Tehát most erőtetik a pedagógiát, most aki már pedagógusként dolgozott 10 évet, hát ahogy megszületett, közösségből született meg. Lehet, hogy ez is így kéne. Vagy itt van a diákonus képzés, és rám van bízva. Na de most 14 diákonusunk van, én már iskatyának mondtam, ezt pozitíve mondtam, mert iskatyán nem zárkozott el, hogy nem kéne most újra gondolni, hogy legyen bátorságunk indítani diákonus képzést. Vagy ha nem, akkor belekapcsolódni az országosba. Nem félek, tehát nem ismer, ez már engem nem fog érinteni a korom miatt, de bennem mindig mozgott, hogy egy falut kaptam, amikor plébános voltam, hogy ott a hagyományos dolgok, tehát például, hogy rózsafüzér csoport, kihalt. Most nem az imádság miatt, mert imádkozni lehet, hogy többen imádkoznak. De ezek a szervezetek, rózsafüzér csoportok, ezek mindig olyan erősek voltak, egy vezéregyéniség volt, aki összetartotta őket is, és hatott a plébáni életére is, mert ezek nincsenek. Na most egy ilyen, bocsánat, ilyen profán hasonlattal mondom, egy szabad vadászterület, település. Képezni világiakat. De ezzel embert ráállítani. Tehát nem az, hogy meghirdetjük, mert erre nem mozdul senki.
Hanem személyesen megszólítani embereket.
Igen, hogy indul egy, de nyilván a érsőgatyán keresztül, meg a teológiai tanárokon keresztül, hogy esetleg mi is az, amit tanuljanak meg, stb. De ezt nagyon kellene. Akkor három embernek miséznek. Most egy fiatal papba mit vált ki? Vagy érzi, hogy elköltöznek. És azt mondják, ezek a határmeletti falok kihalnak. De aki ott marad, ez a következő 20 évre kellene így tervezni, hogy akkor lesz-e erőforrásunk, emberünk. Tudunk-e kinevelni olyan, aki képes elköltözni? Mert itt tapasztalom, hát egyrészt másik egyházmegyéket ismerek, meg itt van a nekutatós közösség, tehát ők ott hagyják a hazájukat, mindent, hogy...
Gyula atya, vészesen közeledik a műsoridőnknek a vége, de még van három olyan terület, amiről muszáj beszélnünk. Az egyik az, itt segíts nekem kérlek, hogy fél évet voltál Olaszországban. Ez rögtön a szeminárium után volt, vagy az új diósgyőri éveket követően?
Előtte, új diósgyőr előtt.
Akkor szeminárium a szeminárium évek után fél évet Olaszországban töltöttél.
Egyet kértem, ezt elmondhatom. Végkeresem az érsebeket, hogyha szeretnék visszamenni a lelkipásztorkodásba.
Egy akkora élettapasztalattal, 14. amit plébánosként, káplánként eltöltöttél, utána 14 év a papképzésben, és mégis úgy érezted, hogy szükséged van arra, hogy hát a lelkipásztorkodásra.
Igen, mert a karizmát meg kell ismernem jobban, és most alkalom van rá. Eltöltöttem 14 évet a papképzésben, talán próbáltam szívvel, lélekkel csinálni. Ez volt az érsebetyától kéresem, hogy szeretnék kimenni egy évre a pianóba. Hát mondom, és utána bárhová helyezhet. De ezt egy évvel ajándékozzon meg. Azt mondja, hát a rektor nem mehet el egy évig. És akkor úgy történt, hogy kiengedett egy októberbe, egy hónapra, egy ilyen nyelv dologra. Bressába voltam, egy fokalanyú atyával együtt laktunk, mostunk, főztünk, mindent csináltunk. És akkor utána januártól kiengedett júniusig, papszentelésig. Mi volt az, amit ott tanultam? Tehát élő módon megtapasztalni, amit talán itt is sikerül a paptársaimmal megvalósítani, hogy mi, amikor káplányaim voltak, vagy vannak, nekünk minden nap szerepel egy közös imádság. Reggel a szentmisét, aki végzi, vagy aki gyóntat, utána megreggelizünk, és a 4-9 körül itt ülünk ennél az asztalnál, és elmondjuk a kis órát. És ők is tudják, hogy ez azért hangzik, hogy mondjuk az imádságot, hogy jó Isten segítsen a hivatásunkba, és ez mindenhol sikerült. És ez Jóistennek hála. Na most a Lopianóban kimentem, és ott pedig csak papokkal. Hát ott egy iskola, tehát házasoknak, fiúknak, lányoknak, akik elköteleződés felé hajlanak, fiataloknak, papoknak, szerzeteseknek. Így nézve, hogy 21 néhányan voltunk. Együtt voltunk a kispapokkal, és úgy voltak ki, egy kolostort kapott meg a mű, és azt átalakított erre szélre, hogy közösségben éltünk. Tehát nem a 20, úgy is találkoztunk minden nap, de egy lakrész volt, ahol csak egyedül én aludtam egyedül a szobában, mert én horkoltam, és oda betettek, hogy ne zavarják senkit. Többi mindkét tárgyas volt. Volt benne zeneművész, a pap, milánói fiú, ez öt nemzetiségű volt, öt nyelven beszéltünk, koreai, afrikai, madagaszkári. Volt olyan is, aki püspöke elküldte, mert a püspöke mellé állt ebbe a papok, hogy nősülnek, nem nősülnek, és ezért nagyon ellene volt a papság, hogy ő a püspök mellé állt, és azt mondja, a püspöke, menj el pihenni Lopianóba. De mi iskolázottunk, tehát ugyanaz volt, hogy igeélés, közös elmékedés, közös imádság, ez fontos volt. Ahogy most is érzem, és fiúkkal nincs tiltakozás, hogy most nem, közösen beszéltük meg, legyen egy ilyen imádság minden nap nekünk, mert ezt tartja össze. És ugyanúgy Lopianóban ez volt, dolgoztunk, tehát én a kertészetben füvet vártam ezzel a géppel, mások a gyárba dolgoztak, tehát mentünk mi papok. És ez, ami érdekes, ez a fél évben nagyon megmaradt. Húsvétkor mindig volt nagy vendégfogadás a városkába. És kik voltak a mosogatók? A papok.
Papok mosogattak.
És püspök is volt közöttük. Mert a szolgálat a lényeg, a szeretet. És akkor mentünk asztalról, 200 vagy 300 vendéget mi szolgáltuk föl, vagy szedtük el a tányérokat, terítettünk meg újra, és húsvét napján. De ebbe az volt a csodálatos, nem, hogy jó, ha otthon lennék, én vonulnék be a templomba, meg a feltámadt Jézus ünnepelni, itt van most Jézus ebbe a szolgálatba. Tehát ott a, hogy mondjam, a papi lelkületnek a csiszolása történt bennem is, hogy még inkább, na, mi szolgálatra vagyunk szentelve.
Az egész életed erről szól, Gyula atya. Innét 2013 és 18 között Miskolc Újdiósgyőrbe kerültél plébánosnak.
Igen, 5 évig voltam ott. Ott meg, ami új volt, és az itt is ismétlődik, a kapcsolat. Plebániáni születtek is csoportok, de igazán egy katolikus iskolát ott ismertem meg belülről. Az jó volt, mert első között volt, tehát minőségtantestületben, a hitet tekintve szülőkben is, de ott is elindítottam egy lelki programot a tanároknak, a szülőknek is. Hogy gyakran bementem az iskolába. Úgyhogy örülök, hogy Marci ezt csinálja most a 4 iskolába. És itt is a kapcsolatom van a hangsúly, mert annyi, itt még komolyabban, mert tantestület, szülők. Tehát az iskola szelleme nem járját őket egyértelműen. És ezzel, hogy szülőknek tartunk szülőértekezletet, én már csak inkább kívülről, úgy szemlélem kívülről, hogy oktatásban már a káplánok vesznek részt, részben csak szentség, mert van, akit oktatok. De hogy tanárokkal találkozom, szülőkkel találkozom, ez most ezt tanulgatom.
De ez már a Gyöngyös felsővárosi évek.
Találkozik a Újdiós Győrivel.
Azzal zárnám ezt a beszélgetést, hogy egy gyönyörű papi jelmondatot említettél nekem, amit annak idején a szentelésedkor választottál. Mi volt ez a jelmondat? És hogyan fejezi ki azt, amiről így az elmúlt közel egy órában beszélgettünk?
Atyám, ráthagyatkozom, tedd velem azt, ami neked tetszik, bármit teszel is velem, megköszönöm. Nos, mi az, ami először is ebben megfogott? Ez a Istenre való hagyatkozás. Ez nagyon fontos volt a számomra. Ezt nem mindig öleltem át, de mindig visszataláltam ide. És tedd velem azt, ami neked tetszik, hát ez nem mindig volt könnyű. Hogy az mindig megőrzött attól, hogy kifelé nem panaszként jött ki belőlem akármi, ami nem tetszett. Hát ez akár a diszpozíciók révén, vagy akár a iskolarendszerben, vagy bármiben, és bármit ezért is megköszönöm. Tehát az mindig este eljutottam a lelki életemben oda, és a haptársaimban volt találkozásban is, nem csak itt, hanem a fokolár papokkal, akik nyilván ott nem volt egymás előtt titok, hogy az ember megosztja nem csak az élményeit, ami feltámadás hangulata van, hanem annak is, amikor talán a keresztre feszítés. És ez óriási segítséget adott a paptársak, meg ez a odálltak mellém, meghallgattak, volt kinek elmondani, volt nekik is tapasztalatuk, és mindig oda jutottunk el, hogy igen, hát ez a köszönjük Jézus keresése, hogy ő a bölcs, nem mi vagyunk a bölcsek, és lehet, hogy belőled szólal meg, és nekem meg segítséget jelent.
Gyula atya, keresem azokat a szavakat, ami így veled kapcsolatban először eszembe jut. Szelítség, humor, kedvesség, alázat.
Ezt nekem mondod?
Igen, ami így veled kapcsolatban bennem megfogalmazódik. A szeretet és a hitelesség, ami úgy gondolom, hogy a legfontosabb a hívő ember, és hát egy lelkipásztor életében is.
Hát, de újra aláhúzom, hogy paptestvérek nélkül nem menne nekem fokolán paptestvérek nélkül.
Nyilván kell a
de
közösség.
Nagyon sokat segítenek a fiúk, tehát ez olyan sok szép kapcsolatunk van most is egy kicsi kápránnal.
Kell a közösség, de kell hozzá az az ember, aki nyitott arra, hogy a Jóisten ezeket az ajándékokat, ezt a karizmát tudja kamatoztatni az életében. Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, Gyula atya, és kívánom, hogy a Jóisten segítségével még ezt a sok-sok jót, amit eddig is tettél, ezt tud akár itt Gyöngyösen, akár később más szolgálati helyeden is az emberek között tenni. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, Balogh Gyula, Gyöngyös felsővárosi plébánossal, Papi Ildikó beszélgetett.